Mai Isten tiszteletünkön az Ószövetségből szeretnék olvasni, mégpedig Sámuel második könyve, ez a könyv, ennek a 16. fejezetéből, az 5. verstől a 14-ig. Tehát Sámuel második könyve, 16. fejezetének 5. versétől a 14. versig, ülve hallgassuk meg. Amikor Dávid király Bahúrim mellé ért, kijött onnan egy ember, aki Saul rokonságából való volt, név szerint Simi, Gérá fia. És amint ment, egyre ócsárolta őket. Sőt, kővel haigálta Dávidot és Dávid király embereit, bár jobbról és balról ott volt az egész hadinép és az egész testőrség. Simi így szidalmazta őt. Gyere csak, gyere, te vérengző, elvetemült ember! Megtorolja rajtad az Úr Saul házának minden kiontott vérét, aki helyett te király lettél. És odaadta az Úr a királyságot fiadnak, Absalomnak. Most te kerültél bajba, mert vérengző ember vagy. Akkor ezt mondta a királynak Abisai, Céruja fia. Hogy meri ócsárolni az én uramat, királyomat ez a döglött kutya? Hadd menjek oda, hogy levágjam a fejét. A király azonban ezt mondta. Nem rám is, nem rátok tartozik ez, Céruja fiai. Mert ha ócsárol, és az Úr mondta neki, hogy ócsárolja Dávidot, akkor ki mondhatná neki, miért teszed ezt? Majd ezt mondta Dávid Abisainak és összes emberének. Ha még a fiam is az életemre tör, aki pedig az én véremből származik, mennyivel inkább ez a Benyamini? Hagyjátok, hadd ócsároljon, hiszen az Úr parancsolta neki. Bárcsak rám tekintene nyomorúságomban az Úr, és javamra fordítaná azt, hogy ma ócsároltak engem. Dávid továbbment embereivel az úton, Simi pedig vele átelemben, a hegyoldalon menve egyre ócsárolta, kövekkel dobálta és port szórt feléje. Így jutott el a király, és a vele levő hadinép fáradtan a Jordánhoz, és ott pihenőt tartottak. Mire tanít bennünket ez a nagyon régi történet, ráadásul nem csak régi történet, hanem lehet, hogy első hallásra úgy tűnik, hogy nem is mindennapi történet, ilyen talán nem is történt meg csak egyszer, akkor Dáviddal, hogy megtorolhatta volna az ellene való támadást, és mégsem tette. És azt szeretném, hogy ezen a délelőttől, most húsvét előtt 70 nappal megvizsgálnánk a szívünket, hogy mi lakik a mi szívünkben, a mi életünkben, ha baj jön, ha konfliktus jön, mi hogyan rendezzük el ezeket a dolgokat. Erről a három főszereplőről szeretnék beszélni, és ebbe a három szereplőbe azt hiszem meg fogjuk érteni ennek a történetnek a lényegét, Isten igéjének az üzenetét. Az első sémei, Siminek fordítja itt az új fordítás, a nevet, a nevekben mindig van eltérés, akárhány fordítás van, akik régebben olvasták, vagy most is Károli fordítású Bibliát olvasnak, azok a sémei névvel találkoznak, de nem is ez a fontos, hanem az, hogy ő mit tesz? Mit tesz ő? Ugye jön Dávid király, akit nem csak Saul király üldöz, hanem most már fia is ellene fordul Absalom, majd erről is lesz még szó. Kimerülten a hadinéppel, az egész testőrségével vonul, amikor megjelenik Simi, és szidalmazza, többször mondja a Biblia, ócsárolja őt, köveket dobál, port dobál feléje. Miért teszi? Elmondja, hogy miért teszi. Azt kiáltja neki, hogy te vérengző, elvetemült ember vagy. Vagyis azt mondja Dávidról, hogy Dávid egy hadakozó ember, aki ebben a háborúban, amit visel apósa és most fia ellen is, ő a kezdeményező, egy háborút kezdeményező ember, aki öl, és ezt nem lenne szabad megtennie. Aztán azt is kiáltja neki, hogy el akarod venni a királyságát Saulnak, de elveszed a apósodtól, de elveszi tőled a fiad. Szóval ezzel vádolja őt, hogy egy trón bitorló Dávid, és hogy trónviszályt szít a maga ambícióit, a maga akaratát akarja megvalósítani, de nincs igaza, ezért megérdemli a szidalmat, az ócsárlás. Hát ezt teszi Simi. Egy kicsit akkor itt álljunk meg, és fordítsuk ezt az igét a magunk élete felé. Azon gondolkodtam, miközben készültem, hogy vajon ma van ellenségünk. Én azt gondolom, hogy ne soroljuk most fel, hogy kiket tartunk ellenségünknek, mert lehet, hogy ők nem ellenségeink, de akkor kicsit talán általánosságban arról beszélünk, hogy bizony mindig volt és van életünknek olyan támadója, akár ember, akár valamilyen más formában jelentkező, aki tudatlanságból, rossz akaratból, rosszat akarásból bánt bennünket. Aki nem ismeri Isten akaratát, és ránk úgy tekint, mint akik mi rossz úton járó emberek vagyunk, és ezért támadást intézett ellenünk. Biztos van ilyen, mondom, nem akarom, hogy valaki közülünk és elkezdjen gondolkodni és felsorolja, mert lehet, hogy nincs. De azt hiszem, hogy mindannyian be tudunk erről számolni. Az életünk azért nem úgy zajlik, ahogy mi szeretnénk, nem mindenki segít bennünket, nem mindenki barátságos velünk, az élet eseményei nem mindig szolgálnak kedvünkre. Sőt, ugye itt vannak a gyászoló családtagok most közöttünk, hogy ők el tudnák mondani, hogy milyen, amikor a halál, a gyász látogatja meg az ember életét, a legnehezebb próbatétel az életben, és természetesen, ahogy a koporsónál is el szoktuk mondani, nem értjük a halál közelettét a halálnak, talán értjük emberileg a megváltoztathatatlan létét, de nem tudunk ellene tenni semmit. Tegnap éppen valakivel, egy rokonommal telefonon beszélgettem, ahol a rokonságunkban egy 28 éves fiatalember halt meg úgy, hogy családtagjai átmentek a szomszéd szobába, hogy már pihenjenek, ő még valamit el akart a számítógépnél intézni, és csak arra mentek be, hogy egy nagy horkantás után lecsúszott a székben, és már hiába próbálták őt éleszteni, újraéleszteni, orvost hívtak hozzá, mentőt hívtak hozzá, nem lehetett már rajta segíteni, és azóta ebben a családban, a mi családunkban ott van ez a nagy kérdőjel, hogy miért engedi Isten, hogy egy 28 éves fiatalember és egy családapa, aki aztán most decemberben lett volna családapa, meg is született a kisgyermekük, de már az édesanyja csak egyedül várhatta gyermeküket. Miért? És erre sokféle kérdés tolong oda a gondolatunkban, a szívünkben, a lelkünkben, de térjünk vissza ide Simihez, aki szidalmazza, ócsárolja Dávidot, aki ellenség, aki nem nincs tekintettel arra, hogy Dávid lesz a király, és hogy nem önszántából, hanem erre kiválasztotta őt Sámuel próféta, és hogy Saul az elődje nem viselkedett úgy, ahogy kellett volna, és ezért választja Isten Saul helyett őt, Dávidot királyként. Igen, a mi életünkre sincs tekintettel az ellenség, az ellenséges körülmény, a szomorúság, a gyász. Sokszor szeretne bennünket, és ócsáról is, és szeretne bennünket megingatni a mi hitünkben. De folytassuk a szereplők megvizsgálását. A második Abisai, aki egy vezető katonája Dávidnak, aki nem sokáig tűri ezt a beszédet, hiszen katona, nincs ez hozzászokva, hogy az ellenség így közeledjen hozzájuk, azonnal hát megtorlás helyez kilátásban, nem is érti talán, hogy a király Dávid miért engedi ezt, hogy ahogy ő fogalmaz Abisai, ez a döglött kutya, ugye ha már ellenség, akkor Abisai is érti a módját, hogy hogyan sértse meg, alázza meg ezt a támadót, Simit. Ez a döglött kutya, még a kutya elnevezés is nagy sértés volt abban az időben. Talán még ma sem dicséret, ha valaki azt mondják, hogy te kutya. De a döglött kutya az még inkább sértő lehetett, nem véletlenül mondja ezt. Abisai. És mindjárt, mint katona, azt látja megoldásnak, hogy meri ócsáról, mindjárt oda megyek, és levágom ennek az embernek a fejét. Nekünk borzasztó, talán kicsit fölmenthetjük őket akkor, hogy a hadakozásban, a háborúban sajnos nem volt olyan félelmetes valakinek kioltani az életét. Ha nem is így akart, hogy levágja a fejét, de hogy megöli, de nekünk azért rossz az ilyet hallani. Habár hát azt mondjuk, hogy sajnos a televízióban is láthatunk ilyet. Hála Istennek nem mutatják azokat a jeleneteket, amikor ugye gyilkosságok zajlanak, de hát látjuk sokszor a következményét. Ami nem film, hanem valóság. Tehát ki Abisai? Egy védelmező, én így jellemeztem őt. Nyilván ez a dolga, hogy Dávidot megvédje, teszi a dolgát. A király a védelmére kell, nagyon jó. De akkor most megint a mi életünkre fordítsuk az igét. Mi is örülünk, ugye, hogyha vannak barátaink, jó tevőink. Hogyha nem vagyunk egyedül, ha valaki mellénk áll. Ugye mi is örülünk ennek, természetes. De azért Abisainak itt ez a magatartása, majd mindjárt rátérünk Dávid véleményére, nem egészen pozitív. És a mi életünkben is, akkor ezen gondolkozzunk el, hogy nem mindenki, aki mellettünk van, nem mindenki, akivel együtt harcolunk, együtt élünk az életben, biztos, hogy a javunkat akarja. Talán nem is jó ez a kifejezés, mert azt gondolom, hogy a javunkat akarják, de nem biztos, hogy az nekünk jó. Itt ugye Abisai gyilkolni, ölni akar. Dávid, majd mindjárt meglátjuk, ő nem, de akkor ezen gondolkodjunk el, hogy vajon mindig jól tettük-e, ha megfogadtuk emberek tanácsát. Kimondhatjuk a választ, nem. Mindig hiszünk-e, vagy sokszor hittünk annak, és talán ezentől nem kell annyit hinni az emberi véleménynek, az emberi akaratnak, az emberi indulatnak. Hiába úgy gondoljuk, hogy jót akar nekünk, de nem biztos, hogy nekünk az a jó, amit mások akarnak. Nem biztos, hogy az van Istentől. Nem biztos, hogy az a mi útunk, amit esetleg mások nekünk kijelölnek, mint segítőink. Ugye ismerjük ezt a nem is tudom, hogy nevezni ezt az igazságot, ezt a bölcsességet, hogy a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve. Ezt arra szokták mondani, hogy a jó szándék jó, de nem biztos, hogy jó irányba vezet. Lehet, hogy jobb lenne egy ellenség, aki megmondja a hibáinkat. Egy kicsit szembesít önmagunkkal. Egy kicsit ránk pirít. De persze ettől sokszor félünk. Illetve hát nem tesszük meg, vagy ha velünk megteszik, félreértjük. De nem biztos, hogy aki védelmezünk, aki úgy tűnik, hogy jót akar nekünk, aki meg akar kímélni bennünket mindentől, nem biztos, hogy jót tesz nekünk. Miért? Mert lehet, hogy ellenségünket esetleg elpusztítja, vagy egy időre megszabadít valamilyen kellemetlen dologtól az életünkbe, de lehet, hogy méltatlanná tesz bennünket. Mert azt hiszem, hogy ha egy Dávid enged ennek a katonának, és megöleti ezt a sémeit, símít, akkor nem lett volna az ő életére igaz, ami máshol sokszor elhangzik, hogy Dávid Isten embere volt. Ami nem jelentett azt, hogy soha nem követett el hibát, és mindig úgy cselekedett, ahogyan Isten elvárta volna tőle, de mindig volt benne egy nagyfokú akarás arra, hogy az életét odaigazítsa Isten akaratához. És ezért nevezi őt a Biblia Isten emberének. És akkor térjünk rá az ő jellemének megvizsgálására, de hát nem lesz időnk azért teljesen erre. Most csak szorítkozzunk arra, hogy ebben a konfliktusban hogyan viselkedik Dávid. Azt hiszem, tudjuk azt, hogy Dávid számunkra ebben a példaképeben a szituációban. Hogyan viselkedik? Azt mondja, nem rám és rád tartozik ez, Séruja fia. ceruja. Mert ha ócsárol, és ha az Úr mondta neki, és így fejezi be az ő álláspontját Dávid, bárcsak javamra történne mindaz, bárcsak rám tekintene a nyomorúságomban az Úr, és javamra fordítaná azt, hogy ma ócsároltak engem. Ezért mondtam ezt, hogy nem egy mindennapi történet ez. Ennek gyönyörű, ha bár ilyen félelmetes környezetben zajlik le ez az esemény, de gyönyörű Dávid, ahogyan most azt mondja a hadvezérének, a testőrség parancsnoka volt, azt hiszem, ez az ember Ceruja, hogy nem. Ne azt nézzük, hogy ő mit mond ez az ellenség, hanem azt nézzük, hogy Isten mit mond. Mert lehet, hogy Isten ő általa akar szólni. Hát ezt hogy értsük? Mindenképpen nagyon súlyos szavak, és lehet, hogy most egy kicsit elgondolkodtunk, vagy jó, ha elgondolkodtunk, mert azért vagyunk itt. De lehet, hogy ellenérzésünk is támad, és azt gondoljuk, hogy na hát az előbb azt mondtuk, hogy Dávid a pozitív. Akkor miért mondja azt most, hogy lehet, hogy mégis az Úr? Mert ilyen az igazi Isten szerint való ember, hogyha az életében történik valami esemény, akkor nem arra gondol feltétlenül, hogy Isten büntet engem, bánt, ártásomra van, el akar pusztítani, hanem minden, ami vele történik, az Isten embere, így Dávid is, azon gondolkodik, hogy ott van-e Isten ebben. És ha ott van, akkor engedelmeskedni kell neki, akármi történik. Még akkor is, hogyha ez a Simi azt mondja, hogy vérszomjas vagyok, állok vagyok, el akarom venni más trónját, akármit mond. Nézzük meg, hogy Istennek mi erről a vélemény, és ebben Dávid nekünk példánk, hogy ne emberi akarattal, indulattal akarjuk eldönteni életünk eseményeinek az értékelését, hanem mindig legyen ott bennünk ez, ami benne ott volt, hogy mi van akkor, hogyha Isten van a dolgok mögött? Mi van akkor, hogyha valóban igaz, amit ő mond? És mi van akkor, hogyha valóban ebben a harcban túllőttem a célom? Mi van akkor, hogyha valóban nem kellett volna bizonyos helyzetekben az Úr mondja ki felettem a döntő szót, az ítéletet? Pillanatra az Új Szövetséghez szeretnék lapozni, és Jakab apostol levelében van egy figyelemre méltó, ide csatolható igen, itt van. Jakab apostol azt írja az ő levelében. Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek, mutassa meg magatartásával, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz. Ha pedig keserű irigység és viszálykodás van a szívetekben, ne vétkezzetek az igazság ellen azzal, hogy bölcsességetekkel kérkedtek. Mert ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irigység van és viszálykodás, ott zűrzavar van és mindenféle gonosz tett. A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. Akik békességet teremtenek, békességben vetnek, hogy az igazság gyümölcsét learathassák. Ez is gyönyörű, ugye Szentírásból mindig azt szoktuk mondani, hogy ez szép, az is szép, ahogy Jakab azt mondja, hogy van bölcsesség, ami emberi, ami innen lentről származik, innen a szívből, meg erről a viszintes síkjáról az életünknek, ez nem mindig jó, persze van jó is, de az igazi jó az, ami felülről jön Istentől, az a bölcsesség, az terem igazi gyümölcsöt, és azt mondja Jakab, hogy ez kell nekünk, ez kell nektek testvérek, akiknek ezt a levelet írja, ezt ajánlja. De menjünk tovább. Mit is mond még Dávid? Azt mondja, és először azt mondta, hogy nem rám is rád tartozik, tehát ne emberek döntsük el, dönts el az Úr. Aztán meg azt mondja, és ha az Úr, vagyis önvizsgálatot tart Dávid, talán ezt is elmondtam már, akkor nem is mondom el még egyszer, idejítom magamnak még egyet, amit szeretnék említeni, hogy azt mondja Dávid, hogy még ha fiam is ellenemre tör, akkor vajon nem követtem el hibát? Vagy ha még a fiam is támad, miért vagyok jogos, vagy jogos vagyok-e, vagy igazságos vagyok-e, hogy én támadom ezt az embert, aki meg most engem bánt. Hát a fiam is bánt, azt nem akarom megölni. Amikor Abszalom meghal, akkor Dávid napokig siratja a fiát, és ez érthető. Már úgy szólnak neki, hogy elég most már a gyászból. Itt pedig azt mondja, ha a fiam is támad, miért bánt csak én mást, aki meg engem támad? Ilyen ez a világ. Keresem azt, hogy mit rontottam el. Nem rontott el Dávid semmit, hiszen mondtam, hogy őt kiválasztotta Sámuel próféta, hogy király legyen. Mégis ott van benne ez az őszinte önvizsgálat, hogy és ha az Úr valamit nem jónak lát az életembe, akkor mi van? Akkor némítsam el ezt az embert, aki esetleg rosszat mond rám, de mégis javamra van, nem tudjuk. Várjunk, és ha az Úr, ez ott kellene, hogy legyen a mi életünkben is, megkérdezni, ami velünk történt, vajon nem az Úr állott ennek az eseménynek a hátterében is, vajon nem meg akar valamire tanítani? És ha igen, akkor igent mondok erre? És ez a befejezés, azt mondja Dávid, bárcsak javamra fordítaná az Úr. Mit akar ezzel mondani a király? Az, hogy hisz abban, hogy Isten a rosszból is jót hoz elő. Mert mondja Pál apostol, mert akik Isten szeretik, azoknak minden javukra van. Amit Luther Márton úgy fogalmazott, amikor őt üldözték és életére törtek meg, hát az egész mozgalom, amit elindított, nagy-nagy bajba került, akkor azt mondta, hogy még az ördög is Isten ördöge. Hát bármit akar az ördög ellenünk tenni, Isten parancsol nekünk. Bár nem állítja le, nem semmisíti meg, de mégis hatalmat gyakorol felette, ne féljetek. Tehát ezt képviselte Dávid is. Bármi történik, ha engedelmesek vagyunk, Isten javunkra fordítja. Most, hogy a temetés volt a héten, olvastam azt a liturgiából, a temetési liturgiánkból, hogy imádságban van ez, hogy add Istenem, hogy ez a próbatétel a gyászolók javát szolgálja. És ugye elgondolkoztam magamban, hogy vajon nem sértő-e ez egy gyászoló családnak, de benne van a liturgiában, és én nem szoktam kihagyni, de néha meggondolkoztat-e, hogy vajon igaz lehet-e ez, hogy egy szerettünknek az eltávozása is a javunkat szolgálhatja. Természetesen nem úgy érti a liturgia, hogy ebből nekünk lesz majd valami hasznunk, nem, vagy hogy nem bánjuk, nem, hanem hogy a halálból, szerettünk elköltözéséből nekünk lesz valami, ami bennünket elgondolkodtat, hogy hogy miért történt, mi vezetett idáig, vajon megfelelően helytáltunk-e ebben az időszakban, vajon nincs-e valami, amit meg kell bánnunk. Ezeket most csak kérdezem, tehát nem a családnak mondom ezt, csak úgy, mivel minden temetésen elhangzik, de talán igaz. Bizony minden nagy nyomorúságunkban is őszintén el kell gondolkoznunk. Isten javunkra akarja fordítani. Ahhoz nekünk is úgy kell viselkedni, és kérni kell őt, hogy ezt tegye meg. Nem szabad emberi indulattal, emberi gondolatokkal, emberi okoskodásokkal, vagy védeni magunkat, mint itt tette Abisai, és valahogy eltusolni ezt a konfliktust, hanem úgy kell belállnunk, hogy legyen úgy, ahogy Isten akarja. Viselkedjünk így a konfliktusainkban, de talán nem csak a konfliktusokról szól lesz, hanem az élet mindennapi eseményeiről is. Legyen az életünk jobban Istenre néző, mint emberekre néző. Legyen az életünkben több önvizsgálat, mint mások vizsgálgatása. Legyen az életünkben több bűnbánat, mint másoknak az ócsárlása. Dávid, ami példaképünk is, nem Dávid, hanem az ő leszármazottja, utódja az Úr Jézus Krisztus, aki azért jött ebbe a világba, hogy bennünket igen átformáljon, hogy ő hozzá legyünk hasonlóak. Tehát változzunk meg, amiben kell. Változtassuk meg a magatartásunkat minden helyzetben, amiben belenged Isten bennünket, mert ha változunk, az javunkra lesz. Fordítsa az Úr javunkra az élet nehéz eseményeit. Amen.